Köszöntöm kedves hallgatóinkat, folytatódik a Part Café. Mihálovics András vagyok a műsorvezető, és itt van velem műsorvezető társam Prinzinger Péter is továbbra is.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Itt fogtuk Pach Gábor, pálinka főzőmestert, a balatoni kör elnökét, úgyhogy köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat ismét. És akkor, mint zamárdi lakosról már beszélgettünk, megtudtunk rólad nagyon sokféle dolgot, de a pálinka főzőmester titulus, alig vártam, hogy ideérjünk. Ez hogy jött, ez a történet a te életedben? Mit kell tudni a te mesterségedről?
Hát a Balatonon kívül még egy dolgot nem szerettem életemben, az a pálinka.
Tehát ez nagyon fontos. Hát akkor azt kell mondanom, hogy a te életed mérföldkövei, akkor kell figyelni, te valamit nem szeretsz, mert abból nagyon klassz dolgok szülünk.
Előbb-utóbb valami jó lesz.
Igen.
Talán a hallgatók közül néhányan emlékeznek rá, hogy 2008-ban is volt egy válság, és akkor én ingatlanokkal foglalkoztam, és az akkor elég rendesen összedőlt az ingatlan piac mindenhol, hát a Balatonon is, és akkor nekem egy kiútot kellett keresni, és eszembe jutott édesapám tanítása, hogy kisfiam, két út van előtted, az egyik az alkoholizmus, a másik meg nem vezet sehova, úgyhogy akkor volt Zamárdiban, akkor még csak egy nagyon jó pálinka műhely, aminek egy német tulajdonosa volt, megkeresett, természetesen ismertük már egymást korábban, és kvázi egy ilyen segítő kezet nyújtott, hogy próbáljam ki magam, érdekelne, nézzem meg. Hát aztán ebből egy elég komoly szenvedély lett, és nem a fogyasztás miatt, hanem a készítés miatt.
Gábor, azt hogy kell elképzelni, hogyha mondjuk valaki Zamárdiban jár, nem nehéz megtalálni téged, mert a főút mellett egy irgalmatlan méretű rózsaszín molinó hirdeti a Fene Gyerek márkát. Én mondjuk oda betévedek, akkor ott mi fog történni velem, mire számíthatok nálad?
Hát először is megeszi a kutyám, tehát ez a legfontosabb ugye a házőrző.
Akkor ebből itt arra következtetek, hogy bejelentkezés szükséges?
Nem, mert az, tehát ugye tényleg megszokták az emberek. Hozzám, ez egy nyitott üzem. Ha otthon vagyok, értelemszerűen most, amikor itt a műsorban veletek beszélgetek, akkor természetesen nincs otthon senki. Ez egy one man show, tehát tavaly január óta én egyedül végzem a tevékenységemet, mert nagyon jó a pálinka jövedelem termelő képessége, de ez egy másik műsor lenne. Ebből adódóan, ha nem vagyok otthon, akkor nem vagyok otthon. Egyébként meg otthon vagyok, akkor nyitva van, bejöhetnek. Ha éppen pálinkát főzök, nagyon szívesen megmutatom, hogy készül a pálinka, elmagyarázom, lehet nálam kóstolni, és természetesen hát ugye a pálinka főzőnek is a legnagyobb elismerés, hogy nem csak megkóstolják, hanem meg is vásárolják a termékét, és akkor a magyar GDP növekedésben is egy picit részese vagyok.
És ezt hogy kell elképzelni, hogy a te pálinkád az hol kapható? Te csak nálad, oda kell érte menni, vagy szélesebb körben is, kiskereskedelmi hálózatban is lehet venni?
Kiskereskedelmi hálózatban nem lehet megvásárolni, nem lehet hozzájutni. Gasztróba vagyok jelen. Elsősorban én azt szoktam mondani, hogy minden termelő az legyen a saját régiójában erős. Azért Balaton körül legalább 110 étterembe lehet hozzájutni a termékeimhez, valamint van egy budapesti nagykereskedő partnerem, aki a budapesti éttermekbe viszi a pálinkámat. Nálam lehet hozzájutni, ez a legjobb.
Lehet, hogy álnaív kérdés, és nem vagyok vele tisztában, pedig láttam már néhány palack pálinkádat, hogy a címkén vagy a palackon az egyértelműen kiderül, hogy ez egy balatoni termék?
Nem.
Tehát aki Budapesten vagy adott esetben Debrecenben találkozik a Fene Gyerek pálinkával, az tudja-e, hogy ez egy balatoni itóka?
Nem tudja. Aki pálinkás, aki pálinkával benne foglalkozik, az tudja, ugye egy picit hát mondjuk úgy, hogy az egoizmusom az elnevezésben azért benne van valamilyen szinten, és persze, hogy emiatt azért egyre többen találnak meg.
Abból a szempontból mennyire helyi termék, hogy az alapanyagot a pálinkához, az, én nem nagyon értek magához a pálinka készítéshez, de beszéltem már pár emberrel, aki igen, és azt mondják, hogy ott kulcsfontosságú az alapanyag. Na most, ha ott dolgozol, akkor ott a környéken szerzed be az alapanyagot hozzá?
Hát én azt szoktam mondani, hogy a 80-85%-ban Somogy megyei, illetve balatoni az alapanyag, van ami sajnos egyre nehezebb, ugye nagyon fontos, bár te is nagyon jól mondtad, hogy a pálinkához a magyar lakosság, férfi lakosság 95%-a ért, azért nagyon sok a butaság és nagyon sok a tévhit, ugye a szomszéd és az internet ebben nagyon erős támogatást nyújt minden pálinka fogyasztó barátunknak. Az a nagyon fontos, hogy pálinkát csak Magyarországon termett gyümölcsből lehet készíteni. Uh-huh. És valóban a jó minőségű gyümölcsből lesz jó pálinka.
Milyen ízekben főzöd a pálinkát?
Hú, hát rengeteg.
Gondolom a szilva barack az
persze,
alap.
Persze, ezek megvannak. Hát nekem ugye 17 éve foglalkozom pálinkával, tehát azért néhányan ennyi idő alatt legalább 3 mesterséget kipróbálnak. Én meg ilyen régi módi vagyok, tehát így maradtam ennél a szerencsétlen hivatásnál. De amiben igazából én nagyon erős vagyok, vagy talán az egyik legerősebb így a magyar palettán, azok egyrészt a vadgyümölcsök, tehát azok a gyümölcsök, amikből nagyon kevés van, amit nem termesztenek, amit gyűjtők, cigány barátaim, erre nagyon büszke vagyok, szedik össze, és hozzák nekem, tehát gyűjtőként.
Mondj néhány példát csak, hogy
értsen. Zselnice megy, saj megy, kökény, vadcseresznye, vadőszi barack, som, tehát ezek tényleg olyan sztorik, amik...
Hát de ezek munkaigényesebbek is, nem? Mert azt szokták mondani, hogy vagy gyümölcsöknek nem akkora a kihozatal,
hát
mint...
Persze. Aha. De hát a kihozatal az... Ugye majd csinálunk veled még egy ilyen külön ilyen pálinkás tanfolyamot is. Tehát nem a kihozatal a lényeg, én mindig ezt szoktam mondani, hogy milyen lesz a pálinka. Mm-hmm. Van olyan gyümölcs, amiből 100 kilóból 0,8-1 liter lesz. Mm-hmm. Tehát nem a kihozatal a lényeg, hanem az, hogy
picit
milyen.
Picit hagy erőltessem ezt a régiós márka, régiós brand vonalat. Ha mondjuk a pálinkádra nem is igaz az, hogy egyértelműen egy balatoni dizájnban jelenik meg, de úgy általában egyébként mi a fontossága vagy a súlya ezeknek a régiós márkáknak, régiós brendeknek?
Hát szerintem nagyon nagy, és én akkor lennék nagyon elégedett és nagyon boldog, hogyha egyre nagyobb lenne. Én mindig az osztrák-német példát, én Németországban éltem 4 évet, szoktam elmondani a barátaimnak itt a Balaton körül, hogy elképzelhetetlen Ausztriában, Németországban, hogy ne a mikrorégió termelőitől kerüljön az asztalra termék. Elképzelhetetlen, hogy van olyan balatoni étterem, ahol nincs balatoni pálinka. Ez nagyon fontos, hogy nem csak én vagyok, van 9 balatoni pálinka termelő, és egy sincs jelen. Elképzelhetetlen, hogy a mi egyesületünk által létrehozott Balaton bor márka ne jelenjen meg a strandi büfékbe, és alföldi, meg a jó ég tudja honnan lévő termékek kerüljenek oda. Ezek ma már nem árkérdés, ez egyszerűen igény, vagy igénytelenség kérdés.
És a volumen, tehát például a Balatonbor, amit említettél, abból a termelők nem tudom mennyit állítanak elő. Tehát egyáltalán van realitása annak, hogy mondjuk az egy reális ambíció, hogy sok étteremben legyen Balatonbor?
Persze, természetesen. Tehát a Balatonbor, ha megnézzük azt a növekedési pályáját az elmúlt 9 évjáratban, amit bejárt, akkor azt gondolom, hogy, és ugye ez nem borász műsor, de az egyetlen működő régiós termék Magyarországon. Jó néhányan próbálták ezt kopizni és utánozni, nem működik sehol máshol. Ilyen pillanatban milyen 100-110 palacknál tartunk, ugye ez nagyon fontos, hogy nem egy termelő, hanem jó néhány, tavaly talán 25 termelő készített Balatonbort. Tehát, hogy ez kicsit ételekből, van, aki csak 3000 palackot készít, és ugye itt nagyon fontos az olasz rizling, mint fajta, hiszen a Balaton szőlője, ezt nyugodtan kijelenthetjük, ebből készül a Balatonbor, és én azt tényleg nagyon őszintén fájlalom, néha még egy kicsit hangosan fel is vagyok háborodva, hogy nincs minden étteremben Balatonbor.
Borkészítésben kevésbé jártas hallgatók kedvéért, mondjuk már el, hogy mit jelent az, hogy Balatonbor. Aki egy olyan palackot lát, akár egy asztalon, akár egy polcon, amire az, amiben Balatonbor, az mit fog ettől kapni?
A Balatonbor nagyon egyszerűen megfogalmazva egy jó ivású fröccsbor, ami arról szól, hogyha barátaimmal leülök grillezni, leülök a strandon, leülök otthon, és nem egy ilyen mély beszélgetős valamit keresek, és jól akarom magam érezni, fogok poharat, kinyitom a palackot, és a 0,7-es palackot 3-an mondjuk 25 perc alatt megisszuk, aki fröccsbe szereti, az nyugodtan szódával, aki tisztán, az tisztán, ez egy tiszta termék, a borászok közösen kóstolják össze ezeket a borokat, egy úgynevezett origó kóstolással alakítják ki a közösen a véleményt, és ezek a Balatonborok, mindegyik címkén az szerepel, hogy Balatonbor, de egyébként a termelő külön-külön feltüntetésre kerül, és ebben van Észak-Balatoni, Dél-Balatoni, Kelet-Balatoni, Nyugat-Balatoni, de az egész Balaton.
Tehát többen is állítanak elő Balatonbort, akik egy bizonyos minőségi szintnek megfelelnek.
Igen, a minőség, inkább azt mondom, hogy a hang, tehát hogy mint mikor az énekkarba keresünk ugyanazt a szólamot éneklő diákokat, vagy kóristákat, tehát hogy ez ugyanolyan.
És akkor lehet, hogy a bortesztelésnek, a borbíráratnak is része lesz az éneklés.
Igen, tehát, igen, utána, egy idő után, igen, igen,
mindenki. Ahogy énekelnek a bírálók, abból ugye vagy össze egy harmonikus dolog, vagy nem.
Hát, hogy a termelők, ugye az...
Nagyon profi vagy, Péter, mert azt mondtad, hogy új szerepbe próbálod ki magad, de szép csöndben a pálinka főző mesterből előhívtad a balatoni kör elnökét is, ugye a balatoni bor kapcsán. Úgyhogy a beszélgetésünk utolsó néhány percét szálljuk ennek a titulusnak. Mi az a balatoni kör? És mi a feladata?
Hát feladata az kevésbé van. Inkább azt mondom, hogy küldetése. Talán ez jobb megfogalmazás. Ugye a balatoni kör most idén márciusban már 11 éves egyesület lesz. Valamikor 21-en alapítottuk a balatoni kört, kimondva azt a célt, amit ma már azért a Péterék és egyre többen a magyar turizmus vezetésben is felismernek, hogy a Balaton, mint a második legerősebb turisztikai desztináció Magyarországon, megérett arra, hogy ez 12 hónapon keresztül a figyelem középpontjába kerüljön. A tagjaink nagy része egész évben nyitva tart, minőségi termékeket állít elő, nagyon fontos, ebben van vendéglátós, van borász, van egy-két kakuktojás, meg van benne pálinkás is, meg sörös is, de itt van látványosságunk, és ma már több mint 60 tagunk van.
Fel lehet ismerni benneteket, van valami kis ismertetőjel?
Van egy ismertető kis táblácskánk, igen, illetve van egy közös kiadványunk, ami mindenkinél ott van, és ezt minden évben frissítjük, és újra megjelentjük. Valamint hát mi is próbálunk a új idők új kihívásainak megfelelni, hát mindenféle social médiába is egyre erősebben jelen lenni, de azért ez egy ilyen, picit félve mondom a szót, azért ez egy picit ilyen konzervatív egyesület.
Uh-huh. Nem baj. Hát miért lenne baj a konzervativizmus? Hát egy értékalapú dolgot képviseltek, aminek hagyományai vannak, van jövőképetek, szerintem ezeket a dolgokat konzervatív módon lehet csak ápolni. Rendezvényeitek is vannak? Vagy ez ilyen érdekérvényesítésre, kicsit lobbizásra hát alkalmas
szervezet? Azért az nagyon fontos, hogy az elmúlt 11 évben rengeteget változtunk, hiszen rengeteget változott a körülöttünk lévő világ is. Rengeteg új kihívás van, és ezekre a kihívásoknak meg kell felelni. Ma én azt gondolom, hogy tényleg sok rétű. Egyrészt van egy csapat, aki nálunk nem kötelező, de mi havonta egyszer együtt reggelizünk. Ez a társaság.
Azért ez sem egy hétköznapi.
Hát nem, és hogy hozzáteszünk.
Mert abban indulok ki, hogy ilyen barátaimmal milyen ritkán, fájdalmasan ritkán tudok ilyen nyugodtan átbeszélős módon találkozni, akkor ez egy nagy előnyám.
Igen, és ugye hát ez nagyon fontos, ez nem kötelező. Természetesen azt nem is mondom, hogy a teljes tagság jelen van, de azért mindig egy ilyen 25 kötője, 35-40 ember egy ilyen reggelin ott van, ahol megbeszéljük az éppen aktuális dolgainkat, a kihívásokra keressük a választ. Ma már kijelenthető, hogy nem azért, mert mi ezt így zászlóra tűztük, de például a turizmus vezetés egyre inkább odafigyel a véleményünkre, egyre inkább meghallgatja azokat a észrevételeket, amiket teszünk. Azért itt zárójelben a műsorvezető társadra elmondhatjuk, hogy ő azért a Balaton turisztikai desztinációjának egyik motorja, és Péterrel is nagyon sokat beszélgetünk egyébként is, de a tagtársaink is, tehát nagyon sok olyan dolog történik az életünkbe, ami nagyon fontos. Ma már egyébként nagyon büszke vagyok rá, a karácsonyi partinkon Navracsics miniszter úr is tiszteletét tette, és nagyon meg volt elégedve velem, mert én úgy mutattam be a tagtársaimnak, hogy a legbalatonibb kormánytag, és ő ezt nagyon-nagyon nagy kitüntetésnek vette. Tehát, hogy a politika is egyre inkább odafigyel ránk. Nagyon fontos, hogy mi nem politikai, és nem, tehát mi érdekérvényesítő szerepet gondolom betölteni a térség nagy vállalkozásaival, nagy vállalataival, állami vállalataival van kapcsolatunk. És egyébként meg a lakossággal.
Igen. És ami a kérdésednek az eleje volt, a rendezvények, hogy egyrészt majdnem minden balatoni rendezvényen, vagy maga a balatoni kör jelenik meg kitelepüléssel, vagy biztos, hogy ott vannak balatoni kör tagok, akik kóstoltatnak, akikkel lehet beszélgetni, vagy akik árulnak.
Oké, nagyon szépen köszönjük Pak Gábor pálinka főzőmesternek, a balatoni kör elnökének, hogy itt volt velünk, és akkor sok sikert a munkátokhoz.
Köszönjük szépen.
Úgy a pálinka fronton, mint a balatoni köri tevékenységben.
Szívesen jöttem, és mindenki jön minél többet a Balatonra.
Még bele is szólhatsz akár az adásban, az utolsó perc, ugye a Part Cafén, az tulajdonképpen arról kéne, hogy szóljon, sőt, ez egy ilyen, legyen egy ilyen küldetésünk, Péter, mit szólsz hozzá, hogy be is bizonyítjuk azt, amiről beszélünk, hogy Balaton az 365 nap tartogat izgalmas programokat, úgyhogy a következő hétre ajánljunk néhány programot, és akkor a Gábor is beleszólhat, hogyha éppen ő tud valami klassz dolgot, és felhívnánk a figyelmet erre.